Köszönök Önöktől, Somos Mári Eszter Annát hallották. További kellemes rádiózást, szép estét kívánok mindannyiuknak. Viszont hallásra!
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
Múzsa. Kultúra és közösség.
19 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Az európai menekültügyi és migrációs rendszer egyértelműen nem működik, jogi és politikai felülvizsgálatra van szükség, hogy megfeleljen a mai kihívásoknak, írta az Európai Uniós ügyekért felelős miniszter a Facebook oldalán, ahol a Kurier című osztrák lapnak adott nyilatkozata részleteit ismertette. Bóka János kifejtette, a Magyarország által nyújtott határvédelmi erőfeszítéseknek is köszönhető, hogy az európai rendszer elkerülte a teljes összeomlást. Hazánk helyzete nem könnyű, hiszen az eddigi folyamatos erőfeszítések miatt rót ki büntetést az Európai Bíróság, jegyezte meg. Mint írta, kifejtette azt is, ha az ország elveszíteni az ellenőrzést a határai felett, és többé nem dönthetne arról, hogy kilép be a területére és ki nem, az sokkal magasabb költséggel és kockázattal járna, mint maga a bírság. A kormány érvényesíteni akarja a határvédelemmel kapcsolatos igényeit Brüsszellel szemben, közölte Rétvári Bence az MT-vel. A belügyminisztérium parlamenti államtitkára szerint azért támadják Magyarországot egy példátlan mértékű bírsággal, mert nem engedjük be az illegális migránsokat, miközben hazánk hatalmas összeget költött az elmúlt években a határvédelemre. Brüsszel mintegy 2 milliárd euróval, azaz mintegy 800 milliárd forinttal tartozik Magyarországnak, ugyanis hazánk ennyit költött 2015 óta határvédelemre. Mihajló Podoljak tagadja korábbi kijelentését, miszerint Ukrajna elzárja a barátság kőolajvezetéket. Volodymyr Zelenszky, ukrán elnök tanácsadója összekeverte a dátumokat. Most azt nyilatkozta, a tranzit 2029 végéig, a szerződés lejártáig biztosan folytatódik. Mintegy 500 000 olyan diák van Magyarországon, akik korszerűsített vagy teljesen új intézményben kezdheti meg a tanévet, jelentette ki az építési és közlekedési miniszter. Lázár János kiemelte, nincs olyan oktatási intézmény Magyarországon, ahol az infrastruktúra, a szellemiség vagy a szolgáltatás, illetve a képzés minősége ne újult volna meg 2010 óta. Másfél millió diák kezdi meg a tanévet hétfőn a köznevelésben és a szakképzésben, közölte a köznevelési államtitkár a Kossuth Rádióban. Maruzsa Zoltán elmondta, az új nevelési évben a tanulókat és a tanárokat érintően több fontos változást vezetnek be. A legfontosabb a mobiltelefonok iskolai használatának korlátozása, amelytől azt várják, hogy ösztönzőleg hat majd az intézményekben a tanulási eredményre és a diákok egymás közötti társas kapcsolatainak kialakítására. A tanév másik jelentős változása a pedagógus béreket érinti. Meghosszabbítják a hatóságok a korábban kiadott másodfokú hőségriasztást, várható a jövő csütörtök éjfélig. Az iskolakezdés mindig mozgalmas időszak, azonban a kánikulában is figyelni kell arra, hogy a diákoknál is a szokásosnál nagyobb mennyiségű vízre, ásványi anyag és vitaminbevitelre van szükségük. Mindig legyen náluk folyadék, mert hőség idején akkor is inniuk kell, amikor nem érzik magukat szomjasnak. A melegben nem javasolt cukros, szénsavas üdítők fogyasztása, a szervezetnek ilyenkor kifejezetten vízre van szüksége. Érdemes könnyű, világos színű, laza, jól szellőző ruhadarabokat választani nekik. Az egész országban tűzgyújtási tilalom van érvényben, tehát tilos az erdőkben és azok 200 méteres körzetében is tüzet gyújtani. A melegben gyakrabban riasztják a tűzoltókat szénmonoxid miatt is, mert a kéményben légdugó alakulhat ki. Gyorsabban juthatnak majd árujuk ellenértékéhez a gazdálkodók az eddigiekhez képest, a jövő évtől életbe lépő termelővédelmi törvénycsomagnak köszönhetően, hívta fel a figyelmet Feldman Zsolt. Az Agrárminisztérium államtitkára ismertette, a meglévő piacszabályozási eszközök fejlesztésével és új elemek megteremtésével javítják a termelők felvásárlókkal szembeni kiszolgáltatott helyzetét, és jogi eszközökkel biztosítanak erősebb védelmet számukra, valamint megteremtik a termeltetők és a termelők közötti kapcsolatrendszer új jogi alapját. Idén 3,7%-os éves átlagos inflációval számolnak, jövőre már 3,2%-kal, jelentette ki a pénzügyminiszter az Inforádióban. Varga Mihály beszélt arról, hogy júliusban 213 milliárd forintnyi többlettel zárt a költségvetés. Azt mondta, ez szinte példa nélküli, mert mióta ezt mérik, ez második alkalommal fordul elő. Ez jó hír, aminek örül, tette hozzá. A magyar állam 1 milliárd eurós összegű kínai pénzintézetektől felvett hiteléről Varga Mihály azt mondta, arra energiahatékonysági beruházások érdekében volt szükség. Az energiatárca projektjei között már ott vannak azok a fejlesztések, amire ezt a pénzt költeni fogják. Hangsúlyozta azt is, az ECOFIN ülés, az uniós pénzügyminiszterek tanácskozása Budapesten lesz, szeptember 12-én és 13-án. Végül az időjárásról. Derült lesz az ég a folytatásban, általában kevés gumoly és fátyol felhővel, csapadék nélkül, gyenge széllel. A hőmérséklet a reggeli órákban 17-18, napközben 33-34 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Reklám. Keresztény élet. A legjobb döntés. keresztényélet.hu.
Filmek, hírek, lelkiség. keresztényélet.hu.
Nem csak katolikusoknak.
keresztényélet.hu.
Megjelent az Új Ember legújabb száma. Magyarország katolikus hetilapja friss hazai és világegyházi hírekkel, kommentárokkal, valamint keresztény szellemiségű közéleti, kulturális, irodalmi rovatokkal, társadalmi kérdéseket elemző riportokkal, interjúkkal és jegyzetekkel várja az olvasókat. Keresse az Új Embert a mértékadó kulturális mellékletével a templomokban és az újságárusoknál.
És jöjj, láss, hallgass meg mindent, ami helyi és keresztény.
Ars Sacra Fesztivál Miskolcon.
Ismerd meg te is örökségünk végtelen gazdagságát, helyi kötődésű előadó és alkotó művészek közreműködésével.
Koncertek, templombemutatók, közösségi programok, irodalmi estek, kiállítások, flashmobok, filmvetítések várnak.
Zarándoklat, nagyszabású dicsőítő nap szerveződik.
Ars Sacra Fesztivál Miskolcon.
40 értékes program, több száz előadó, számos vonzó helyszín.
Ars Sacra Fesztivál Miskolcon.
Hagyomány és innováció az ökumené, a Caritas és az Agapé jegyében.
Ars Sacra Fesztivál Miskolcon 2024. szeptember 13-a és 22-e között.
Összefogással szervezi az Éltető Lélek Alapítvány. Részletek az Éltető Lélek Alapítvány Facebook oldalán és az ars-sacra.hu weboldalon.
Reklámot hallottak. Könyvjelző. A Szent István Rádió nyelvápoló és könyvajánló műsora.
Kedves hallgatóink! Huják Tomesz Tímeával, az Eszterházi Károly Katolikus Egyetem magyar nyelvészeti tanszékének docensével, az EGRI nyelvművelőkör tagjával beszélgetünk arról, hogyan lehet egy tanár nyelvhasználata példa és minta a diákoknak. Ezután könyvajánlónkban Ottlik Géza művét ajánljuk elolvasásra. Kérjük, tartsanak velünk!
Sok szeretettel köszöntelek itt a rádiónk mikrofonjánál.
Köszönöm szépen a meghívást, azt, hogy itt lehetek, és erről a témáról én beszélhetek.
Én amikor a pedagógusi munkára, pályára gondolok, mindig ez jut eszembe, hogy ugye ilyen aktuális visszajelzés nincs, hiszen a gyerekek csak később felnőve mennek aztán vissza egy-egy tanárhoz. Mit gondolsz, hogy mitől válik egy pedagógus igazán példaképpé?
Azt gondolom, hogy aki a tanári pályát választja, az nem egyszerűen szakmát választ. Sokkal inkább egy hivatást, egy olyan szolgálatot, ami nem ér véget, amikor kicsöngetnek, vagy elballag egy osztály. Én máig emlékszem például az első tanítónénimre. Meghatározó az az értékrend, amit közvetített, és aztán a későbbi munkámhoz az a pedagógiai minta, amit adott. De a magyar tantárgy szeretete is nagyrészt a tanáraimnak köszönhető. Az, hogy mit tesz egy pedagógust elfogadottá, sikeressé tanítványai körében, milyen jellemzői alapján vélik például hitelesnek, lényegében a pedagógia alapkérdései közé tartozik. Már az 1890-es évektől tudunk olyan kutatást említeni, amelyben ezekre a kérdésekre keresték a választ. Ezek a korai kutatások úgy vélték, hogy a pedagógus személyes tulajdonságainak a függvénye, hogy képes-e például a diákoknak az érdeklődését felkelteni, vagy a teljesítményét fokozni. Később aztán a pedagógiai módszertani tudás került előtérbe, tehát sokkal nagyobb szerepe lett a rutinnak, amit az évek során megszerzett egy pedagógus. Napjainkban pedig mindezek mellé még különböző speciális képességek is előtérbe kerültek, így például a kommunikációs készség, a rugalmasság vagy a digitális világban való jártasság, különösen ugye az elmúlt egy évben.
Egy pedagógusnak nem csupán a személyisége lehet minta a tanítványok számára, hanem például a nyelvhasználat is. Ugye, hogyha már nyelvművelő műsorban beszélgetünk, akkor erre mindenképp ki kell térjünk.
Igen, a pedagógusnak a beszéde, nyelvhasználata, lényegében a teljes kommunikációja követésre érdemes minta, és hát egyúttal felelősség is. Éppen ezért a tanár kommunikációját összehasonlítva például más értelmiségi szakma képviselőinek a kommunikációjával sokkal kritikusabban is szemlélik. Elvárás, hogy bármilyen kommunikációs helyzetben nyelvileg adekvát módon tudják magukat kifejezni, hogy bármilyen szituációban az adott helyzethez megfelelő módon beszéljenek. Közvetlen és közvetett formában is, tehát szóban és írásban egyaránt, és hát ha az oktatásra gondolunk, akkor a jelenléti és az online környezetben is. Nem csupán azért, mert az ismeretátadás hatékonyságát befolyásolja az, hogy miként fejezi ki magát, tehát nem csak a megértést segíti adott esetben azt, hogy mennyire szakszerű, artikulált vagy jól hangsúlyozott a mondani valója, hanem azért is, mert a tanítványoknak mindezen mintákat követve képessé kell válniuk arra, hogy ők maguk is boldoguljanak a különféle kommunikációs helyzetekben.
Vajon mennyit változtatott a járványhelyzet a nyelvhasználatunkon, hiszen muszáj erre is kitérnünk?
A nyelv folyamatosan változik. Legszembetűnőbben változó területe a nyelvnek a szókincs. Ez a változás nem rendszerszerű, nem követ semmiféle szabályt, egyszerűen a társadalmi, gazdasági, technikai változásokat tükrözi, és hát 2020-ban a legfőbb változást a koronavírus járvány hozta az élet minden területén, amit természetesen a nyelvhasználatunk, a kommunikációnk is tükröz. Ennek az időszaknak a legjobban dokumentálható változása a szókincsbeli változás, amit a karantén szótár dokumentál. Ennek a szótárnak a szerkesztője a gyűjtést lényegében, amit a szótár tartalmaz, azt Veszelszky Ágnes nyelvész, médiakutató végezte, és 2020 júliusában jelent meg ez a kötet, ami 400 szót kifejezést tartalmaz. Ezeknek a szavaknak egy része természetesen nem új szó. Korábban is ismert, használt kifejezés, csak mondjuk szűkebb körben. Így például bizonyos egészségügyi szakkifejezések, mint a lappangási idő vagy a cseppfertőzés, most viszont ezeket a kifejezéseket széles körben kezdtük el használni egyik napról a másikra ráadásul, úgy, hogy nem csak a felnőttek, hanem a gyerekek körében is ismerté váltak ezek. De ilyen szavunk még ezek mellett a koronavírus vagy a karantén szavak is. Fontos azt látni, hogy ebben az esetben egy olyan egészségügyi jelenségről van szó, aminek a társadalom valamennyi rétegére és hát az élet minden területére hatása van. Ez magyarázza tehát ezeknek a szavaknak a robbanásszerű szakkifejezéssel virális terjedését, azt, hogy most sokkal gyorsabban, gyakrabban használjuk, és nem csupán szakmai körökben. Másrésztről pedig nyilván ezek mellett a kifejezések mellett sok neologizmussal, új nyelvi jelenséggel is találkozhatunk, amelyeknek a legfőbb funkciója az, hogy rávilágítsanak a minket körülvevő változásra.
Az elmúlt egy év sok egyéb mellett a pedagógusok és a tanítványok kapcsolatában, egymáshoz való viszonyulásában, a kettejük közötti kommunikációjában is változásokat hozott, és eszembe jut még az is, hogy milyen furcsa, hogy mennyire szerettek volna visszamenni a diákok a tanárok körébe, és hát persze egymás körébe is, ami ugye korábban egy nem ismert jelenség volt, vagy nem annyira gyakori.
Így van, hát tantermen kívüli oktatási rend hatására teljesen új kapcsolattartási, oktatási gyakorlatok lettek. Módszertani megoldások születtek, amik először nyilván számos problémát, már azonban rengeteg tapasztalatot is hoztak. Abból adódóan, hogy a digitális osztályteremben, az online térben más a résztvevők elhelyezkedése, megjelenése, megváltozik az egymáshoz való viszonyuk is. Gondoljunk bele, hagyományos osztályteremben a pedagógus kiemelt helyzetben van. Az osztálya a szemben, jobbára a tábla előtt, a katedrán, és hát álló pozícióban. Akár páros vagy csoportmunkáról van szó, amikor a pedagógus ugyan kommunikációs szempontból kilép a karmesteri helyzetéből, háttérbe húzódik, mondjuk mentorrá vagy facilitátorrá válik, de fizikailag, vizuálisan mégiscsak kiemelt helyzetben marad, mert míg mindenki ül, ő az egyes csoportok között is mozog. Tehát a tanár a tanóra irányítója. Míg a digitális eszközökkel támogatott órán is, ő a tudásnak a letéteményese, ebből is adódhat, vagy adódik a tekintélye, a szakmai hatalma, illetve a hitelessége.
Az online térben is szükség van azonban az irányításra.
Ott az irányítás inkább csak illúzió, én azt gondolom. Az online osztályterem teljesen más kommunikációs helyzetet teremt. A résztvevők teljesen új megjelenítését, elhelyezkedését kínálja. A legtöbb online óra különböző platformokon csoportos videó megbeszélés keretében zajlott, és ezeken az órákon mindenki egyformán, egy-egy téglalapban jelenik meg a képernyőn. Annyiban lehet különbség az egyes téglalapok között, hogy van, akinek csak a neve jelenik meg, van, akinek egy fotója, van, akinek meg ő maga, mondjuk úgy élőben. A tanár koordinálja ugyan az itt zajló folyamatokat. Ő az, aki beengedi az online térbe a résztvevőket. Ő ad lehetőséget arra, hogy megosszák egymással a képernyőjüket, elnémíthatja esetleg a mikrofonokat, ha erre szükség van, de a verbális folyamatokra már jóval kevesebb ráhatása van. Tehát például nem nagyon tudja koordinálni a megszólalásokat, a szóátadásokat. És ami talán a legfontosabb, sokkal kevésbé tudja a bevonódást irányítani. Hiszen például, ha ki van kapcsolva egy gyermeknek a kamerája, akkor nincs visszajelzése sem arról, hogy mikor lenne erre fokozottabban szükség. Fölértékelődnek tehát azok a jellemzők, amelyek a pedagógust szimpatikussá, elfogadottá teszik. Ezek nyújtanak garanciát arra, hogy a gyerek szeretne bekapcsolódni az órába, szeretne teljes valójában részt venni az ott zajló folyamatokban. Tehát sokkal fontosabbá válik a tanári karizma.
kedvcsinálónak nagyon alkalmas lesz a mai adás a fiataloknak, illetve a régebb óta fiataloknak is. Melyik könyvről is van szó?
Amit szeretnék ajánlani, a fiatalság és azoknak a figyelmében is, akik idősebbek, olvasták már a művet és szeretnék újraolvasni, vagy még nem olvasták, de most érzik úgy, hogy ez a mű kihagyhatatlan az életükből, Ottlik Gézától az Iskola a határon című regény. Ottlik Gézáról nem olyan sokat tudunk egyébként. Megdöbbentő, hogy annak ellenére, hogy az Iskola a határon egy nagyon közismert műve, talán mégis kevesebb az, amit magáról az íróról tudunk. Egy régi nemesi család sarja azt írja, hogy apai-anyai ágon egyaránt sok irodalmi kiválósággal voltunk rokonságban. Ez valóban így igaz, és ami érdekesség még vele kapcsolatban, hogy magyar bajnok bridge versenyző volt, a bridge-et, mint a szellemi sportok egyikét űzte, olyan szinten, hogy angol nyelven szakíró is volt a bridge-ben, valamint a mai napig használt egyik leghíresebb bridge könyvet ő írta meg angol nyelven.
Hát ez tényleg kuriózum, igen, amelyet tényleg csak ti könyvtárosok tudtok szerintem, mert egyáltalán nincs benne a társadalmi köztudatban.
Igen, ezt talán kevesen tudják róla, hogy ilyen szakírói munkásságot is folytatott. Sok fordítása van, például aki ifjúsági regényeket olvasott gyerekkorában, az nem egyszer találkozhatott azzal, hogy Ottlik Géza a fordítója. Ez egyrészt annak is köszönhető, hogy az 50-es években így mellékpályára állították, ezért főleg fordításból és szakírásból folyt írói pályafutása.
Ugye voltak akkoriban, gondolom, ez a három tétel, a tűr támogatott, tiltott, ő hova tartozott?
Valóban. Nincs így meghatározva, hogy hová tartozott, ő maga is nehezen adta ki a munkáit a keze alól. Az Iskola a határon az is olyan, hogy 10 év múlva elővette, egyszer már megjelent más címmel, aztán újra elővette, átírta, javítgatott rajta, és minden munkájával így volt.
Na és mit is tudhatunk magáról a műről? Miért tekinthetjük úgymond alapműnek? Hiszen azt gondolom, hogy szerintem, aki ma iskolába jár, jó, ha a kezébe veszi, illetve mi idősebbek is, jó, ha újraolvassuk ezt a könyvet.
Talán azért tekinthető alapműnek, mert egy olyan szituációt találunk benne, amiben mindenki magára ismerhet, amikor valami olyan zsarnokság van az ember feje fölött, amit egyszerűen nem tud kivédeni. Ugyanis miről is van itt szó? Az iskola a határon egy katonai iskolában játszódik. Ennek egyébként a kőszegi katonai arreáliskola volt a mintaképe. 1923 és 26 között ide járt maga Ottlik is. Elszakadás a szülői háztól, ahol a nők között egy ilyen védettebb világban élt addig, egy olyan rideg világban, ami tudatosan volt rideg. Vagyis itt nem gyerekeknek tekintették őket, hanem miniatűr férfiaknak, sőt, nem is miniatűr férfiaknak, hanem miniatűr katonáknak, akiknek a feltétlen engedelmesség az egyetlen lételemük, és aki ettől bármilyen módon is eltér, az kemény megtorlásokra számíthat.
És ez teljesen ellentéte ugye az otthoni anyai gondoskodásnak.
Ez egy teljesen szöges ellentéte. Olvastam egy kicsit utána, hogy milyen véleményeket írnak olvasók a könyvről, és volt olyan, hogy én bizony fellázadtam volna. De belegondolunk, hogy egy 11 éves kisfiúról van szó, és a többi kis társa is 11 évesek. A kortárscsoport nyomása olyan nagy, hogy a főhős, BB, Bod Benedek egyébként az egyik főhős a három közül, még a másik oldalra is átáll, hogy úgy mondjam, tehát még a zsarnokoskodó nagyobb diákok közé is próbál tartozni, holott tudja, hogy ők azok, akik nem a jót képviselik, nem az ő útjuk az, ami járható. Hazugsággal manipulálják a tanáraikat. Kikészítik azt, aki ellent mer mondani. És ebben sajnos a nevelők is partnerek. Ott van például Schulze, aki kimondottan támogatja az ilyen merényi féle növendékeket, akik zsarnokoskodnak a társaik fölött. És aki panaszkodni mer, lehet panaszkodni, de aki panaszkodni mer, amire azért nem nagyon van példa, mint öttevényi, annak olyan megtorlással kell szembenéznie, hogy hiába, hogy neki van igaza, akkor is a feljebb valói úgy tudják befolyásolni a tanárokat, hogy még annak lesz kellemetlensége, nagy kellemetlensége, hiszen kicsapják az összes iskolából, akinek igaza van. Tehát akkor sincs igazad, ha igazad van, pedig ezt mindenki tudja. És hogy jogos a panaszkodása. Mégis jogtalanná válik abban a pillanatban, ahogy ellent mer mondani a feljebb valóinak. Tehát ez az a világ, ami megtalálható az életnek számtalan területén. Megtalálható egy családban, egy szigorú nevelési környezetben, megtalálható egy munkahelyen, egy iskolában. Tehát több olyan területe is van az életnek, ahol ilyen-olyan módon felismerhetőek ezek a tényezők. Valamint megtalálható egy olyan társadalomban is, ami rákényszeríti az embert az ilyen cselekvésre. De azt is mondhatnám, hogy ez némiképpen egy allegória is. Tehát nem csak egy ilyen iskolai, sokak által már feldolgozott helyzet, amikor zsarnokoskodnak egyes diákok, vagy egyes tanárok, vagy nevelők a többiek fölött, hanem egy ilyen társadalomrajz is.
Akkori korrajz, vagy igazándiból bármikorra értelmezhető?
Bármikorra értelmezhető. Bármilyen olyan szituációra, amikor arról van szó, hogy nem mondhatod ki az igazadat, mert beverik a fejedet, akkor is, ha mindenki tudja, hogy neked van igazad.
Ugye a helyszínről már beszélgettünk, illetve hát a cím is árulkodó, iskola határon. Mi maga a cselekvés, vagy van-e benne cselekmény, illetve történés?
Három főszereplőnek a történetét meséli el, keretes szerkezetű egyébként a mű, tehát először a felnőttekkel találkozunk, a már felnőtt növendékekkel, akik felelevenítik a diákkori éveiket. Bod Benedek, Medve Gábor és Szeredi Dani történetével ismerkedünk meg, akik különböző megpróbáltatásokon esnek át. Helyzetük rendkívül kiszolgáltatott, mert egy zárt és egy összerázódott közösségbe kerülnek be, ők úgy, mint új fiúk. Ennek a közösségnek a vezére Merényi, aki egy szintén ottani növendék, kicsit túlkoros, fizikális erejét, valamint a többieket befolyásoló képességét kihasználva zsarnokoskodik a többiek fölött is. A gyerekek között, itt a tanulók között egy megszilárdult hierarchikus viszony van. Ezt pedig támogatják a tanárok és a nevelők is, mivel úgy gondolják, hogy ez az alapja a katonai rendnek. Tehát ha ezekből a gyerekekből felnőttek lesznek, és katonák lesznek, már pedig ez egy katonai iskola, akkor így fognak majd működni a katonaságnál is. Az elbeszélés kettős, ugyanis a történéseket egyrészt Medve Gábor naplójából tudjuk meg, másrészt pedig Bod Benedekéből. Ő az, aki reflektál a dolgokra, bébének becézik, amit nagynénje leveléből tudnak meg a többiek is, és attól kezdve drága bébének szólítják, mint egy gúny nevet. Így gyakori lesz az, hogy az eseményekről mind a ketten beszámolnak. Ez azt is érzékelteti, hogy nem egyformán látják az adott helyzetet, tehát az igazságnak akár lehet több arca is. Attól függően, hogy milyen szemszögből nézzük, tehát abszolút igazság nem létezik. A konkrét történések így nem csupán pszichikai, szociológiai, etikai szinten értelmezhetőek, hanem akár filozófiai vagy nyelvfilozófiai szinten is. A mű címe is egy érdekesség egyébként, ugyanis nem azt írja, hogy a kőszegi katonai Arreál gimnázium, hanem iskola a határon, ami egy birodalmi katonai iskola volt. Olyannyira, hogy többnyire nem is magyarok jártak ide, a magyarok száma elenyésző volt, viszont a trianoni békediktátum után ez az iskola a határra került. És megfordultak az arányok, ugyanis akkortól kezdve már a magyar növendékeknek volt a nagy százaléka, aki ide járt, és egy ilyen határhelyzet még tovább nehezíti az itteni szituációt. Határhelyzet úgy is, hogy konkrétan a határon van, de határhelyzet úgy is, hogy meddig lehet elmenni. Meddig mehetnek el a növendékek a saját gondolatokban? Meddig mehetnek el a tanárok a fegyelemben? Mi az, ami még elviselhető, mi az, aminek a határát már nem lehet átlépni? Így is egy jelképesen is értelmezhető ez a cím. Minden esetre egy rendkívül érdekes, pszichológiailag is rendkívül érdekes mű.
Kedves hallgatóink, adásunkban Huják Tomás Tímeával, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem magyar nyelvészeti tanszékének docensével, az EGRI nyelvművelőkör tagjával beszélgettünk. Adásunk második felében pedig Bodó Boglárka, a Bródy Sándor megyei és városi könyvtár munkatársa Ottlik Géza művét ajánlotta el olvasásra. Adásunkat kedden 18 óra 35 perctől megismételjük.
Itt a Szent István Rádió. Hagyomány és érték.
Esti mese. Kedves hallgatóink, kedves gyerekek, Berg Judit, Rumini Datoja parton című hangjátékának 13. részét halljátok.
Rumini elszántan tört keresztül a dzsungel sűrűjén. Hamar belátta, hogy teljesen fölösleges az emlékei közt kotorásznia, az egymásba fonódó zöld levelek mindenütt egyformának tűntek. Bozót vágó eszközök hiány ezért úgy döntött, mindig arra veszi útját, amerre legkönnyebben tud tovább jutni. Az előző nap vágott ösvény talán nem nőtte még be teljesen az ajnövényzet. Ha valahol át tudja verekedni magát, az akár azt is jelezheti, hogy pontot hatolt keresztül a ripacsok által vezetett egércsapat is. Egy óra elteltével hirtelen megtorpant. Mintha szárnysuhogást hallott volna a közvetlen közelből. Óvatosan körülnézett, de nem látott semmi különöset. A fák tetején zsibongott az élet. Papagájok, kolibrik és különleges, sosem látott madarak repkedtek, kisebb-nagyobb rágcsálók surrantak, kígyók, gekkók és egyéb hüllők lestek áldozatra, hogy a milliószám döngő, zizegő, percegő rovarokról ne is beszéljünk. De a zsivaj ellenére békésen, csendesen susogtak a fák, senki sem törődött a tikkadt egérfiúval. Rumini újra összeszedte magát, és már indult volna, ám ekkor a szárnysuhogás gazdája a nyakába pottyant. A kisegér hasztalan igyekezett ledobni magáról az égből kapott ajándékot. Támadója erősen kapaszkodott a vállába, és úgy szorította, mintha az élete múlna rajta. Rumini megbotlott egy gyökérben, és a rajta csimpaszkodó lénnyel együtt elvágódott. Néhány percig a földön hemperegve küzdöttek egymással, de az egérfiú végül győzedelmeskedett. Lihegve lefejtette magáról az ellenfelét, és erős szorítással két várra fektette. Vékony dongájú, nagy fülű, barna szárnyú denevérfiú volt, látszott, hogy az utóbbi időben sokat nélkülözött, de dacos tekintete úgy állt a Rumini pillantását, mintha nem ő lett volna a birkózás vesztese.
Eresz már el!
Még mit nem! Előbb szeretném tudni, ki vagy, és mi dolgod velem! Mert hogy te nem vagy a fekete szárnyú banda tagja, arra mérget veszek.
Honnan tudod? Ultramiron gróf szántsegédje vagyok.
Persze, én meg Herdál király személyesen.
De én tényleg.
Tanulj meg hazudni, mielőtt engem akarsz rászedni. Szóval, ki vagy? Végül is, én jól ülök itt. Majd szólj, ha neked elég.
Doppler Vince vagyok.
Rumini akkor átugrott ennek hallatán, hogy kis héján hátra bukfencezett. Doppler Vince azonnal kihasználta az alkalmat, hogy felüljön. Rumini döbbenete őt is váratlanul érte.
Sose hittem volna, hogy valaki a nevemtől ijed meg. Akkor kellett volna félned, amikor Ultramiron szánt segédjének mondtam magam.
Most sem ijedtem meg, csak rettentően meglepődtem. Mit keresel itt? És hol a családod?
Te mit keresel itt? És mit érdekel a családom?
Hát aztán nem vagy valami barátságos. Na figyelj, elmondom, amit tudni akarsz, de ígérd meg, hogy utána te is felelsz a kérdéseimre. Mert ahogy így elnézlek, te legalább akkora pászban vagy, mint én.
Doppler Vince nem felelt, csak kérdőn bámult Ruminire. Az egérfiú belefogott a történetbe. Azzal kezdte, hogy ő Galléros Fecó megbízásából egy Doppler Tóni nevű denevért akart megkeresni. A név hallatán Vincének elkerekedett a szeme, de uralkodott magán, és nem szakította meg az elbeszélést. Aztán Rumini röviden beszámolt a kalózokról, az erdei bolyongásról, végül a fekete szárnyúak támadásáról. Nem említette viszont Balikót és a Metamorral kötött kegyetlen alkut. Csak annyit mondott, hogy az illaberekből sikerült kereket oldania, és most a ripacsok faluját keresi, hogy segítséget kérjen. Doppler Vince tűnődve hallgatta. Végül megköszörülte a torkát, és beszélni kezdett. Kiderült, hogy ő Doppler Tóni unokaöccse, az a kiskölyök, aki Galléros Ferite alatt született Kaptárhegyen. Fecó is részt vett a befogadási szertartásán, sőt faragott egy kókuszdió dobocskát és egy bambuszcsörgőt is az újszülöttnek. Vince egészen elszomorodott, miközben Fecóról és a kölyökkori emlékeiről beszélt.
Fecóra csak a nagybátyám elbeszéléséből emlékszem, de az ajándékaival sokáig játszottam. A kókuszdiódobot meg akartam őrizni, hogy majd a saját kölykeimnek adjam tovább nagykoromban. Hiába. Végül mindenünk oda veszett, amikor Ultramiron katonái elűztek minket a Kaptárhegyről. Először csak a holminknak kellett búcsút mondani, de aztán a családot is pusztítani kezdték.
És hol vannak most a rokonaid? Mokka szigetén hallottam, hogy a fekete szárnyú sereg lerohanta a családodat is.
Egyedül maradtam. Tóni már korábban eltűnt, Ultramiron katonái pedig szétverték a mieinket. A többi nagybátyámat és a szüleimet valószínűleg elhurcolták. Armin is köztük volt, meg az ő testvérei. Néhányan elpusztultak. Őket megtaláltam a földön, miután magamhoz tértem. Én valószínűleg azért húzhattam meg a támadást, mert egy ütéstől elájultam, és ezért nem foglalkoztak velem többet. Mikor felébredtem, egy nagy puf volt a fejemen, és teljesen egyedül hevertem az odunk előtt a fatövében. Azóta az erdőt járom.
És miért vadászol ártatlan egerekre? Ha jól tudom, ti nem a vérszívó fajba tartoztok.
Megfogadtam, hogy bosszút állok Ultramiron követőin.
És rajtam akartál gyakorolni?
Azt hitted, eltitkolhatod, hogy te is közéjük tartozol. Hallottam, amikor megfújtad a rezgőjelzőt. Olyan kürtöt csak a sötétség urai használnak. Ott voltam a közelben, láttam is a két fekete szárnyút. A cimborájuk vagy. Jelt akarsz nekik adni, ha eljutottál apacukába. Erről bezzeg hallgattál eddig.
Igazad van. Nem mondtam el mindent. De nem vagyok a cimborájuk. Épp úgy gyűlölöm őket, mint te.
Rumini mostanra elhatározta magát. Beavatja Vincét a küldetésbe. Hát, ha segítségére lehet a ripacsfalu megtalálásában és Balikó megmentésében. Röviden felvázolta neki mindazt, amiről eddig mélyen hallgatott. Vince elsötétülő tekintettel figyelt, mire Rumini a beszámoló végére ért, a denevér fiú csak úgy lángolt a felháborodástól.
Ez közönséges zsarolás.
Az. De nincs mit tenni. El kell vinnem Metamornak a kamandukot, hogy meggyógyítsa a barátomat. És ehhez sürgősen meg kell találnom apacukát.
Én még sosem jártam a ripacs faluban.
Az az érzésem, hogy arra felé lehet. De igazából csak találgatok.
Arra inkább ne menj! Abban az irányban gonosz manók laknak. Mozdulatlan, zöld őrök vigyázzák az utat. Aki a közelükben merészkedik, kővé változtatják.
Hurrá! Akkor mégis jól sejtettem. Azok nem manók, hanem mohalepte ripacs szobrok, amiket Fecó faragott a te születésed idején. Fából vannak, nem tudnak senkit sem kővé változtatni. De illaticától tudom, hogy a dzsungel lakók nagyon félnek tőlük. Oda tudsz vezetni?
Vince a levegőbe emelkedett, és intett, hogy mutatja az utat. Ez persze cseppet sem volt egyszerű, mert a denevér fiú ugyan könnyedén átröppent az akadályok fölött, de Rumininek minden lépésért meg kellett harcolnia. Fél óra múlva Vince belefáradt az útmutatásba és az egyhelyben lebegésbe.
Alig haladtunk egy kicsit, így sosem érünk oda. Nem tudnál te is repülni, vagy valami hasonló?
Rumini magasba emelte két mancsát.
Ezekkel a szárnyakkal nem sokra megyek.
És ha az indákba kapaszkodva lendülnél fáról fára, hát végül is tengerész vagy, hát tudsz kötélen csimpaszkodni.
Próbáljuk meg.
Rumini ügyesen felkúszott a legközelebb álló, égbe nyúló törzsön, onnan kimászott egy oldalágra. Vince kiválasztott egy indát, ami két ággal odébb lógott, és a kisegérmancsába adta a végét. Rumini nagy levegőt vett, és elrugaszkodott. Szép ívben lendült át a göcsörtös törzsű fa egyik ágára. Vince mögé röppent, segített megtalálni az egyensúlyát, aztán már hozta is a következő indát. Eleinte kicsit nehézkesen haladtak, de még így is sokkal gyorsabban jutottak előre, mint a földön. Az ötödik ugrás után azonban Rumini ráérzett a technikára, és Vince is kitapasztalta, hogy tudja legjobban segíteni a mindenre elszánt egérfiút. A végén olyan parád és ügyességgel haladtak fáról fára, hogy bármelyik mókus megirigyelhette volna a tempójukat. Kis idő múlva Vince oda kiáltott Rumininek, hogy a következő ágon pihenőt tartanak.
Rumini, egy valamit nem értek. Mihez kezdesz apacukában? Mert akárhogy forgatom magamban a dolgot, a ripacsok maguktól biztos nem fogják odaadni neked azt a nagy követ. El akarod lopni?
Hát, én is ezen gondolkozom, amióta elindultam. De nem tudom rászánni magam. Inkább azt remélem, hogyha mindent elmesélek Tantusznak, a törzsfőnöknek, segít kitalálni valamit. Neki talán ellenmérge is van a törzskorpió csípésére, és elég, ha azt viszem vissza Balikónak.
Szóval nem fogod kirabolni őket?
Nem, megnyugodhatsz.
Akkor jó, különben nem vittelek volna tovább.
Tudod mit? Rád bízom a rezgőjelzőt. Így biztos lehetsz benne, hogy nem fogom megfújni, és nem adok jelt a fekete szárnyúaknak.
Menjünk.
Rumini feltápászkodott, megmarkolta a soron következő indát, és már lendült is. Vince segítségével hamarosan elért egy terebélyes mahagónifát, amelyen leereszkedett. Alig néhány lépésnyire a fikusz cserjék takarásában titokzatos zöld arccal egy ripacs harcos szobra állt. Valóban volt benne valami hátborzongató. Rumini esküdni mert volna, hogy a harcost Illatica egyik rokonáról mintázta fecó.
Innen már neked kell megtalálnod az utat. Én még sosem merészkedtem túl ezen az őrön.
Mi pedig valószínűleg egy másik irányból jutottunk apacukába, mert ezt a szobrot eddig még biztosan nem láttam.
Hát, akkor nem jutottunk sokkal előrébb.
De Rumininek jó ötlete támadt. Hiszen Grimbusz Miska elmesélte, hogy háborús időben állandóan őrszemek vigyázzák a falut. Talán most is járkál valaki a közelben.
Hé, hey, ripacsok! Miska, Bubucs, Illakava! Gyertek, segítsetek! Rumini vagyok! Pacs, pacs, ripacs! Ripacsok! Bubucskava! Illamiska! Pipacsipa! Legjobb lesz, ha megvárjuk őket. Szerintem nem sokára ideérnek.
Nem kellett sokáig üldögélniük. Kisvártatva szétnyílt a sűrű ajnövényzet, és Grimbusz Miska tollas feje kandikált ki a résen.
Hé, hey, Rumini! Tényleg te vagy az?
Én hát! És itt van velem Doppler Vince, Tóni unokaöccse!
Te aztán értesz a meglepetésekhez! És hogy kerülsz ide egyáltalán? Tegnap ilyenkor éppen hálóba tekerve hurcoltak el a denevérek. Rettenetesen aggódtunk miattatok.
Történt azóta egy más. Elvezetsz apacukába? Sürgősen beszélnem kéne Tantusszal.
Mi az, hogy?
Miska intett, hogy kövessék. Menetelés közben Rumini azt forgatta magában, mit is mondjon Tantusznak, ha megérkeztek. Töprengéséből Grimbusz Miska zökkentette ki.
Megérkeztünk!
Kedves hallgatóink, kedves gyerekek, Berg Judit, Rumini Datoja parton című hangjátékának 13. részét hallottátok. Aludjatok jól, álmodjatok szépeket. Jó éjszakát, gyerekek!
Forog, az eszem pedig jól forog. cell, a cellre, kiválod zsorját, rabasz a nagy ohóhohorgát. Nyissátok gyorsan,
hallgassátok,
amit most néktek,
hallgassátok,
amit most néktek, eldalol a bohó nagy horgát.
A lélek szava. Gondolatok a keresztény életről.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Mai műsorunkban megismételjük Maksó Péter atyának, a Tarna Leleszi Római Katolikus Egyházközség plébániai kormányzójának elmélkedését a szabadság fogalmáról. Adásunkhoz tartalmas időtöltést kíván a műsor szerkesztője Grunda János nevében is a műsorvezető Molnár András.
Egy idős ember is fölfoghatja úgy az idősödést, hogy elveszíti a látását, vagy gyengül a látása, gyengül a hallása, már a járása nem olyan fürge, a szavai sem olyan gördülékenyek, és úgy mindent veszít el. És meg lehet úgy élni, hogy mindezt veszteségként éljük meg, és sajnálkozunk, sopánkodunk, hogy egyre csak lejjebb, egyre csak nehezebb az élet, egyre több a betegség, a korlát, és egyre több a panasz, az elégedetlenség, és egyre kisebb a szabadságunk, a belső lelki szabadságunk ezáltal. Panaszkodás, elégedetlenség rendkívüli módon megnyírbálja a szabadságunkat. És meg lehet úgy öregedni, hogy mindezeket visszaadom a Jóistennek, visszaadom a Teremtőmnek. Jézusom, visszaadom neked a látásomat. Tőled kaptam, most visszaadom. Jézusom, most visszaadom neked a hallásomat. Tőled kaptam, most visszaadom neked. Köszönöm, hogy eddig az enyém lehetett. És így szép lassan, fokról fokra, darabonként, egyenként, mindent visszaadunk az Istennek, amit tőle kaptunk, és aki így öregszik meg, az nem panaszkodik, az elégedett, az örül, hogy Istennek visszaadhat valamit, a szabadsága növekszik, az öröme, békéje növekszik, és legvégül ki tudja mondani, Istenem, tőled kaptam az életet, én most ezt visszaadom neked. Milyen szép így búcsúzni ettől az élettől, és üdvözölni az örökké valóságot. Amikor az ember a szabadságát teljesen leteszi Isten kezébe, és nem akar más biztosítékot, csak megérteni és megtenni Isten akaratát, akkor jutalomként elnyeri az azonosulást Krisztussal, és mélyebb szabadságra tesz szert. Egy bensőséges gyermeki szabadságra, mert semmilyen körülmény és semmilyen hatalom nem képes elvenni. Érte mindent elvetettem, sőt, szemétnek tekintettem, csak hogy Krisztust elnyerhessem és hozzátartozzam, hallhatjuk Pál apostoltól. A szabadságunk egyszerre ajándék, ingyenes ajándék is, ugyanakkor feladat is, amivel élhetünk, elveszíthetjük, hogy visszaélhetünk vele. Isten azért adott nekünk szabadságot, hogy elérjük a teljességet, és ez a teljesség annak az eredménye, hogy Isten szeretetét választjuk, és az ő akaratát keressük, és azt meg is tesszük. A gazdag ifjú, aki odállt Jézus elé, és megkérdezte, hogy Mester, mit tegyek, hogy elnyerjem az örök életet. Ez a gazdag ifjú nem volt elég szabad ahhoz, hogy teljesen az Úr rendelkezésére álljon. Nem volt nyitott a teljes megtérés felé. A tékozló fiú példabeszéde egy igazi útmutató a megtérés felé. A fordulópont az a pillanat, amikor a fiú az anyagi és főleg lelki szegénység, a boldogság hiánya miatt ráébred, hogy rosszul élt fiúi szabadságával. Az atya háza, Isten szent egyháza, ide várja haza tékozló fiait az Úr. A tékozló fiú már elveszítette a félelmet, hogy szembenézzen hibáival. Szabaddá vált arra, hogy őszinte legyen önmagához, és belássa hibáit, hogy szembenézzen az igazsággal, a valósággal. Az igazság szabaddá tesz benneteket. A dolgok valóságával szembesülve újra vágyódni kezd az atya szeretete után, ez vezeti haza. Minket is. A mennyei atya irgalmas, megbocsájtó szeretete hívogat hazafelé. Úton vagyunk, és ezt az utat próbáljuk egyre nagyobb szabadságban járni. Megtérés kell, egy folyamatos megtérés kell ahhoz, hogy a szabadságunkat, Isten gyermeki szabadságunkat megtartsuk. A megtérés egyrészt a bűntől való elfordulás, teljes elfordulás, még a bocsánatos bűnöket is próbálom kerülni, és küzdök ellenük, és mindent megteszek, hogy már ezekkel se bántsam meg az Istent. Más részről pedig a megtérés Isten felé fordulás, amikor megnyílok Isten irgalmas szeretetére, és elfogadom azt, sőt, vágyakozom arra, és megtapasztalom ezáltal azt a mérhetetlen Isten gyermeki szabadságot, amit csak az Isten tud megadni nekem. Erre vágyakozik az Atya is, hogy szabadok legyünk, szabadon válasszuk az ő szeretetét, az ő irgalmát, amivel elénk siet, mint a tékozló fiú édesapja. Azt az irgalmát, amivel megteszi még azt a részt is, ami a mi részünk lenne. Minél inkább felfogjuk Isten eme felfoghatatlan irgalmát és szeretetét irántunk, annál szabadabb lesz az életünk. A II. Vatikáni zsinat tanítása szerint ezt az Istenre irányultságot, a bűntől megsebzett emberi szabadság teljesen csak Isten segítő kegyelmével tudja megvalósítani. Az Isten gyermekség tudata a szabadságunk valós alapja. Az az elementáris fölfedezés, hogy Isten szeretett gyermekei, egymásnak pedig testvérei vagyunk. Isten gyermeke biztonságban érzi magát, atya mindenhatóságának oltalmában. Felhőtlenül játszik az ő jelenlétében, annak a jelenlétében, aki hibáival együtt szereti őt. Ugyanakkor segít neki küzdeni ellenük, és a szabadságra ösztönzi. Most nézzünk a gyakorlati életből, a teljesség igénye nélkül néhány olyan helyzetet, szituációt, ami a szabadságunkat csökkentheti. Ilyen lehet, amiről már beszéltem az előbbiekben is, a megfelelési kényszer, amikor nem lehetek önmagam, és egész életemben szerepet kell játszanom. Nem tud az a lélek kibontakozni és kiteljesedni, amelyik ilyen nyomás alatt van. Vizsgáljuk meg magunkban, hogy van-e bennünk megfelelési kényszer, és az élet milyen területén, vagy milyen embercsoportokkal van meg bennem ez a kényszer, vagy ez a szerepjátszás. És ezt valahogy tegyem rendbe magammal, Istennel, kérjem az Isten segítségét, hogy ettől szabadítson meg, mert egy életen keresztül megfelelni, különösen esetleg a családban, kényszeresen, az nagyon elfárasztja az embert. A babonákról is beszéltem, a kényszeres cselekedetekről, amik meghatározzák, befolyásolják, irányítják az életemet. A bálványok, amik rabszolgává tesznek, mert én kommunikálok ugyan velük, de ők nem tudnak válaszolni, mert nincsen szájuk, nyelvük. Vizsgáljuk meg, hogy van-e babona az életünkben. Hányszor tapasztalom azt, hogy lekopogják alulról háromszor az asztalnál, amit mondanak, és nem is tudatosítja magában, hogy mit tesz ilyenkor. Számoljunk le minden babonával, ami a szabadságunkat rombolja, meg minden bálványunkkal is. Bálvány nagyon sok lehet, nem akarom felsorolni őket. Bálvány lehet a munka, a telefon, a tévé, a sorozatok, a családom is lehet bálvány, a gyerekek, az unokák. Minden bálvány, amit Isten elé helyezünk fontossági sorrendben. Ezeket a bálványokat szépen tegyük a helyükre, és megszűnnek bálványokká válni, hogyha az életünkben Isten lesz minden a mindenben. Szabadságunkat vesztjük akkor is, hogyha lekenyereznek minket. Lehet ez ajándékokkal, bizonyos szolgáltatásokkal. Észre se vesszük, és már nem vagyunk szabadok, már a másik embertől vagy a körülményektől függünk. Szabadságunkat veszítjük akkor is, amikor önző szeretettel, rendetlen szeretettel akarunk birtokolni valamit, vagy valakit, vagy akár az életünket is. Rendetlen szeretettel való ragaszkodás, birtoklási vágy nagyon-nagyon megcsorbítja a szabadságunkat. Számoljunk le ezekkel is. Adjunk oda mindent az Istennek, mit van, amit nem kaptál. Ha pedig kaptad, mit dicsekszel? Mondja a Szentírás. Még a szabadságunkat is adjuk oda az Istennek, hogy még magasabb szintre emelje. Szabadságunkat veszíthetjük, ha valaki lelkileg zsarol minket. Sok ilyen esettel találkozhatunk életünkben is, és észre se vesszük, mert vannak nagyon kifinomult zsarolási technikák, játszmák, amiket velünk játszanak, és ugyancsak szabadságunkat veszítjük. Vizsgáljuk meg ezeket alaposan, és ne engedjük, hogy bárki is zsaroljon minket. A gazdagsághoz való ragaszkodás is, a jóléthez való ragaszkodás is elveszi a szabadságunkat. Valahol hallottam, hogy annyi a gondod, amekkora a kulcsomód. Ebben van valami kis igazság. Időnként látok óriási kulcsomóval járkáló embereket, és elgondolom, hogy mennyi dologról kell gondoskodniuk, mennyi ajtót kell bezárniuk, mekkora lehet a félelmük, hogy valahol valami veszteség éri majd őket. Onnan lehet megállapítani, hogy a gazdagságnak a rabjai vagyunk, vagy nem, hogyha anyagi vagy bármilyen veszteség ér, akkor fájdalmat élünk meg. Vannak, akik már szabadok a gazdagságtól is, bár van vagyonuk. Ilyen volt például Boldog Batthyány Stratmann László. De sorolhatnánk sok olyan gazdag embert, aki ugyan gazdag volt, de mégis szabad volt, mert nem ragadt a pénzhez, a gazdagsághoz, a vagyonhoz.
A Lélek Szava című műsorunkat hallották.
Kedves hallgatóink, mai műsorunkban megismételtük Maksó Péter atyának, a Tarna Leleszi Római Katolikus Egyházközség plébániai kormányzójának elmélkedését a szabadság fogalmáról. További tartalmas időtöltést kíván az adás szerkesztője Grunda János nevében is a műsorvezető Molnár András. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!